Új évad, új sorozat, és mi más illene egy évad nyitóhoz, mint egy grandiózus, nagy nyitány. János evangéliumát fogjuk tanulmányozni, és az elejénél fogjuk kezdeni. És János evangéliumának az eleje az egy akkora nyitány, amihez hasonló a világirodalomban kevésszer született még. Hagyjátok, hogy közel jöjjön az ige. Hagyjátok, hogy Isten lelke beszéljen hozzátok, megváltoztasson, átformáljon, új gondolatokat indítson el bennetek, és az lesz a sorozatunknak és egyúttal az évadunknak is a címe, hogy Jézust szeretnénk látni. János azzal fejezi be az evangéliumát, hogy mindezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. János mindenestől azt szeretné, hogy akik olvassák az evangéliumát, lássák Jézust. Lássák, és valóságos tapasztalásuk legyen vele. Hát így olvassuk tehát János evangéliuma első 14 versét. Így hangzik Isten hatalmas szava. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Idáig az ige, imádkozzunk. Jézus, annyira fantasztikus vagy, olyan nagyszerű vagy, annyira gyönyörűséges vagy, olyan szép vagy. Szeretnénk egyszerűen csak gyönyörködni benned. Urunk, olyan dolgokról beszélsz, amik messze meghaladják az értelmi képességeinket, amik felfoghatatlanok. Olyan időkről, ahol ember nem járt. Kérünk, hozd közel hozzánk a te gondolataidat, a te szavadat, mert a te szavad teremtő szó. Kérünk, teremts bennünk új szívet, új felismeréseket, új változásokat. Amen. Foglaljunk helyet. Volt már olyan, hogy sokat gondolkodtál azon, hogy hogy kezdj egy üzenetet? Volt már olyan, hogy valakinek meg kellett írnod egy üzenetet, egy e-mailt, és nagyon sokáig ültél ott a képernyő előtt? Vagy azért, mert akinek írtál, ahhoz olyan nagy szeretet köt, mondjuk egy szerelmes férfi vagy nő, hogy hát egyáltalán nem mindegy, hogy hogy fogalmazom meg azt az üzenetet, hogy eljönnél-e velem randizni. Az én első ilyen üzenetem Anitának az elég kacifántosra sikeredett. Mert annyira szerettem volna, hogy jól sikerüljön, hogy hát valami ilyesmi jött ki belőle, hogy hát érdeklődnék, hogy esetleg nem lenne-e kedved, esetleg, ha az időd engedi és a kedved tartja, hogy ha minden jól áll, akkor eljönnél-e velem meginni egy teát. Szóval valahogy így működik ez, igaz? De a másik része is érdekes, amikor amiatt gondolkozol nagyon sokat, mert nehéz az a kapcsolat. Mert tudod, hogy akinek most írsz, az minden szót és minden szónak a helyét meg fogja vizsgálni, hogy nehogy bántás legyen belőle. Így van? Tehát találkoztunk már nem egyszer az életünk során olyan helyzetekkel, amikor egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan kezdünk egy üzenetet. Legyen szó akár nagyon szeretett kapcsolatról, akár nagyon nehéz kapcsolatról, de tudjuk milyen az, hogyha végig kell gondolni, hogy mit fogunk leírni. Mi van akkor, amikor ennél sokkal nagyobb üzenetről van szó? Mit tennél akkor, hogyha valami olyan grandiózusan nagy üzenetet bíznának rád, amiről úgy érzed, hogy na ez tényleg meghaladja a képességeimet? Meg kell írnod, hogy az orvostudomány felfedezte a rák ellenszerét. Hogyan állsz neki? Mi lesz az első mondat? Mit írnál le évtizedek vagy századok óta megoldhatatlanul nagy a probléma? Mindenkinek a képességét meghaladja. Hogyan kezded? Na hát János hasonló kérdésekkel viaskodott, amikor azon gondolkodott, hogy az, amivel találkoztam, és az, ami az életemet megváltoztatta, a győzelmi üzenet, az evangélium, ez annyira fantasztikus, és az a Jézus, akit mindennél nagyobb szeretettel szeretek, ő tényleg megoldás minden problémádra, válasz minden kérdésedre, tényleg örök életet ad, mert ez az ember tényleg az Isten testet öltött fia. Na, hogyan állnál neki egy ilyen üzenetet megírni? Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Hát ha valaki azt mondja, hogy ez könnyen érthető a számára, az már nagyon-nagyon sokszor átolvasta ezt a néhány mondatot, és nagyon megbarátkozott vele, talán azért ismerős, de egyébként ez könnyen érthető? Hát nem mondanám. Azért nem érthető könnyen, mert János a világ mindenséget akarja néhány mondatban összefoglalni. Hogyan írod le az Istent? Azt, aki végtelen, aki hatalmas, és mégis szeret, és akivel lehet találkozni, és aki megjelent egyszer csak ott a mi környezetünkben, a mi vidékünkön, akivel el lehetett beszélgetni, és akiről szépen lassan, egyre hevesebben dobogó szívvel rá kellett jönnöm, hogy ez a fickó, direkt mondom így, ez a fószer, ő az Isten. Szeretnék mondani egy meghökkentő állítást. János evangéliuma nem létezett mindig. Hasonlóan meghökkentő dolgokról lesz szó. Ami miatt ezt fontosnak tartottam elmondani, az az, hogy ez tényleg így van. Számunkra teljesen természetes az, hogy János evangéliuma ott van a Bibliában. De János evangéliuma nem létezett mindig. Ahhoz kellett egy ember, akit úgy hívnak, hogy János. Aki vette a bátorságot, és azt mondta, hogy azt, amit én megtapasztaltam Jézussal, és amit megéltem vele, azt én írásba foglalom. Annyira természetesnek vesszük, hogy itt van ez a négy evangélium. De ahhoz kellett négy ember, akik azt mondták, hogy amúgy nem vagyunk írók. Amúgy nem vagyunk beszédhez szokott emberek. De ez egy olyan üzenet, amit nem tarthatunk meg magunknak. János halász vállalkozó volt Jakabbal a testvérével együtt. Szerintetek mennyit írt életében a Jézussal való találkozás előtt? Nem hinném, hogy sokat. Biztos megírta a számlákat, biztos vezette a könyvelést, meg a fizetési bekérőt és hasonlókat, de egyébként nem sokat írt. Máté, a vámszedő, vajon mennyit írhatott? Hát ő biztos rengeteg számot leírt életében, de nem ezzel kereste a kenyerét. Lukács egy orvos volt, receptet biztos írt. De egyébként Márk, ő másnak az ige hirdetését írta le. Kellett az a felismerés ezekben az emberekben, kellett az a tűz, ami János szívét szinte elégette, hogy az, amit én átéltem és megtapasztaltam Jézussal, azt muszáj továbbadnom. De ha már égeti a szívemet belülről az a vágy, hogy átadjam, hogy ő az Isten fia, hát akkor ezt nem tehetem akárhogy. Sok mindenről lehet csak úgy beszélni, szoktunk is. Arról, hogy kicsoda az Isten, arról nem lehet csak úgy beszélni. Istenről nem lehet csak úgy mondani valamit. Bizonyos szempontból Isten és Jézus a világ legvédtelenebb lényei. Mert az emberek azt gondolják, hogy bármit lehet róluk mondani. De nem lehet róluk bármit mondani. És nem lehet róluk bárhogyan gondolkodni. Mert az, ahogyan gondolkodsz és beszélsz róluk, az meghatározza az életedet. Ez az egy rövid mondat, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, a megváltó. Ez meghatározza az életedet. Vagy ha nem, akkor valami baj van, mert más az, amit mondasz, meg az, amit hiszel, és ebből fakadóan teszel. És János érzi ennek a felelősségét. János evangéliuma a négy evangélium közül az, amely a legkésőbb keletkezett. A tudósok valahol Krisztus után 70 és Krisztus után 100 közé teszik. Olyan 85-re datálják a legtöbben János evangéliumának a keletkezését. Az apostol ekkor már idős ember volt. És akkor már nem halászként tekintettek rá, hanem az efezusi gyülekezet püspökeként tekintettek rá. Addigra volt lehetősége elég sokat gondolkodni azon, hogy kicsoda Jézus. Kezdetben volt az ige. Mire emlékeztet bennünket ez a fél mondat? Hol találkozunk ezzel hasonlóval a Bibliában? A leges legelején, a teremtésnél, a Genezisben, 1 Mózes 1. Minden ezzel indul. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Kezdetben volt az ige. Azért ez elég bátor dolog, nem? Évezredek óta a zsidóság szent könyve. A hitünknek a legszentebb titkai, az Isten szava, a törvény, a nagybetűs szó az ezekkel a szavakkal indul, hogy kezdetben teremtette. Milyen bátornak kell már lenni ahhoz, hogy ugyanezzel kezd a saját könyvedet? Mint Mózes. Nehéz nekünk ezt felfognunk, mert soha nem tekintettünk Mózesre úgy, mint a hitünk atyára, mint a népünknek a nagy vezérére. Soha nem láttuk Mózest úgy, mint a zsidók. De János ízig vérig zsidó volt. Ő azt tanulta, hogy Mózes mindenek felett áll. Ábrahám és Mózes. Honnan volt ilyen bátorsága ugyanúgy kezdeni a saját könyvét, mint ahogy Mózes kezdi? Hát onnan volt bátorsága, hogy azt mondta, hogy én megértettem, hogy az a Jézus, akivel találkoztam, az nem 3 évvel ezelőtt kezdte a szakmát, de még nem is 30 évvel ezelőtt, mert ugye Krisztus 33-ban halt meg, ha 85-öt vesszük, akkor eltelt 51 néhány év. Hanem az a Jézus, akivel én találkoztam, akiről írni akarok, az Isten, aki azt mondta, hogy legyen világosság, hogy ő már ott volt. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság. És lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Hihetetlenül mély igazságok ezek. Senki nem volt ott. Senki nem látta. Mindannyian arra támaszkodunk, hogy Mózesnek ezt hogyan jelentette ki az Úr. És azt mondja János, hogy ez az ember, aki itt járt közöttünk, akinek láttam a lakását, majd néhány hét múlva erről is lesz szó. Ott ültem a nappaliában, akivel éjszakákban nyúlóan beszélgettünk, akinek átéltem a csodáit, akivel együtt ettem, akinek a mellkasára hajtottam a fejemet, hogy ő ott volt, amikor kimondta ezt a mondatot, hogy legyen világosság. Érzitek ennek a súlyát? Ennek a jelentőségét? És értitek azt, hogy ez nem természetes, hogy mi így gondolkodunk. Mert lehet, hogy most az van benned, hogy hát persze Tamás, hát ezt tudjuk. Hát Jézus, az Isten tehát ott volt a teremtésnél. Hát persze. De honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy János leírta. Onnan, hogy ő megértette. A hitünk az nem tegnap indult, meg nem 2 éve, nem 20 éve, vagy ki itt a legidősebb hívő közöttünk? 40 éve. Nem ekkor indult, de nem is 100 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt, hanem ott velük, akik elkezdték megérteni, hogy kicsoda Jézus. És volt annyi bátorságuk, kurázsiuk, annyi tetrekészségük, hogy azt mondják, hogy a hitemet én úgy akarom formába önteni, hogy az olyan képet fessen Istenről, amilyen ő valójában. És nem engedték meg maguknak azt a luxust, hogy hát valahogyan ismerem Istent, egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan, ezt is hallottam róla egy tanításban, meg ezt is hallottam, majd meglátjuk, melyik az igaz. Soha ne engedd meg magadnak azt a hitbeli luxust, azt a hanyagságot, ez nem luxus, bocsánat, ez hitbeli hanyagság, hogy ne kutass teljes szívvel azt, hogy milyen Isten. Mert az, hogy milyen ő, az meg fogja határozni a hétköznapi életgyakorlatodat. Az mindent át fog rendezni. János életében az a felismerés, hogy ez az ember a testet öltött Isten, tudjátok, hogy hova vezetett? A Pátmos nevű börtönszigetre. Jánosnak adatott a lehetőség, hogy megírja a jelenések könyvét. Bizony. Meg neki adatott az a lehetőség, hogy éjjel-nappal addig hallgassa a hullámzást, amiben egyébként a rabok nagy többsége beleőrült. Egy pucér csupasz nagy kőszikla rajta egy börtönnel. Hallgasd a hullámzást, barátom. És akkor János leírja, hogy bepillantást nyertem a mennybe. És tudjátok, amikor megszólalt a trónon ülő, olyan volt a hangja, mint a nagy vizek zúgása. Ne add alába azt, hogy úgy ismerd Istent, amilyen ő valójában. Mert ennek az egésznek az a jelentősége, hogyha Jézus mindennél előbb létezett, akkor semmi nem tudja meglepni, ami veled történik. Ennél nagyobb biztonság nem létezik. Jó, tehát szeretném, hogyha ma úgy mennél el innen, hogyha tudná a szíved azt, hogy biztonságban vagy. Ez nem egy felesleges teológiai okfejtés. A teológiában úgy hívják ezt a 14 verset, hogy a János prológus. János evangéliumának az előszava. És kit érdekel? Könyvtárnyi irodalom született már róla. Nem ez az érdekes. Az érdekes az az, hogyha János úgy ismerte meg Jézust, és úgy értette meg, és úgy merte kezdeni az evangéliumát, hogy kezdetben volt az ige, és ez az ige testé lett, és közöttünk lakott, hogyha ez a Jézus, aki a te urad és megváltód, aki a te barátod, aki a te bizalmasod, hogyha ő az az Isten, aki a szavával világokat teremt, és ott volt mindennél előbb, akkor te olyan biztonságban éled az életedet, amihez hasonló nem létezik. Időnként biztos ti is tapasztaltok olyat, hogy az idő úgy összezsugorodik, és hirtelen, mintha ott találnád magad egy helyzetben, amilyenben az előző évszázadokban és ezredekben emberek milliárdjai jártak már. Nem tudom, hogy volt-e ilyen érzésed. Néha egy-egy nyugalmas pillanatban, például amikor borotválkozom a tükör előtt, vagy amikor megállok a teraszomon, és egy picit csak pihenek, és nézem, hogy milyen szépen nyílnak a virágok, és közben azon jár az agyam, hogy mi lesz a gyerekekkel, vagy hogy hogyan kéne a gyülekezetet jól vezetni, és ilyen helyzetekben azon kapom magam, hogy hát Isten ezzel a gondolattal, amikor én felsóhajtok, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, Uram, hogy ezzel a gondolattal Isten, az én Istenem és megváltóm hányszor találkozhatott az elmúlt 2000 évben? Hány édesapa állt meg ugyanígy felsóhajtva előtte? Hány lelkipásztor, pap, vezető sóhajtott fel ugyanezzel a kérdéssel? És ilyenkor úgy összetöpörödik az idő. És úgy érzem, hogy hát hogyha az a sok milliárd édesapa ugyanezt érezte, ha az a sok milliárd vezető előttem ugyanezt érezte, és ugyanígy sóhajtott fel, és a világ valahogy ment tovább, mert mi is itt vagyunk, hát akkor Istennek nem tud az én életem olyat produkálni, amire ő ne lenne felkészülve. Biztonságban vagy. Az, hogy Jézus az az Isten, aki ott volt a kezdeteknél, ez a te életed garanciája. Ez a legnagyobb biztonság, amiben részed lehet. Nézzétek Pál apostol a Kolossei levélben, hogy fogalmaz. Mert benne teremtetett minden, mennyen és földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ezt énekeltük az első dalban. Minden általa és reál nézve teremtetett. Nem baj, hogyha időnként a modern, individualista, posztmodern, egoista szemléletmódunkból egy kicsit kizökkenünk, és egy kicsit kicsinek érezzük magunkat. Mert hogyha Isten jelenlétében érzed magadat kicsinek, akkor az jó. Nem vagyunk annyira fontosak. És ezt most szeretném, hogyha jól értenénk, mert egyébként pedig Isten szemefénye vagyunk, a legfontosabbak a világon. De amit szeretném, hogyha érzékelnénk, az az, hogy a világ az nem értünk teremtetett. A világ Krisztusért és Krisztusra nézve teremtetett, az ő dicsőségére. És mi meghívást kaptunk ide. Jól elszúrtuk. De a meghívás továbbra is él. Csak szeretné Isten, hogyha megértenénk, hogy akkor jó, ha ő van a középpontban. Minden Krisztusról szól, és az ő áldozatáról ezen a világon. El tudjátok képzelni, hogy mennyire fontos személy Jézus. Nem csak, hogy ott volt mindennél előbb, hogy ott volt a világ teremtésénél, hanem Isten, amikor elkezdett gondolkodni, hogy hogy kellene a világot megteremteni, akkor azt mondta, hogy látom előre, ez a világ fel fog lázadni ellenem. A kedvenc teremtményeim rútul lázadni fognak ellenem, a szemembe köpnek, ellenkezni fognak a végtelenségig, és végül meg fogják ölni a fiamat. Két lehetőség van, vagy három. Egy. Bele se fogunk az egészbe. Kettő. Belefogunk, és amikor elbuknak, példát statuálunk az egész mennyei világ előtt, hogy ellenünk nem lehet lázadni. És az ember projektnek ezzel vége. Vagy három. Tudjuk, hogy fel fognak lázadni, és ez nagyon fog fájni, mert a gyerekeim lázadnak ellenem, de én akkor is megmentem őket. Fiam, vállalod, hogy emberré legyél, és meghaj értük. Akkor is, hogyha utáni fognak, gyűlölni, és nem is fogják érteni, hogy mit tettél, vállalod? És Jézus azt mondta, hogy igen, vállalom. És ekkor azt mondta Isten, hogy na, rád nézve így, elindulunk. Ezért lehetsz most itt. Az igéről megtanuljuk általános iskola harmadik osztály körül, hogy az ige cselekvést, történést, létezést kifejező szó. Ki az, akinek ezek nem visszhangoznak a fejében? Mindenkinek zseniális magyar tanára volt, tudjuk, hogy ez az ige. Mert valóban a gondolataink a nyelvben fejeződnek ki, és az ige az, ami valamit tesz, csinál. Ez az ige. Isten szava olyannyira cselekvő szó, hogy amit mond, az megtörténik. Legyen világosság. És világosság lett. Kelj fel és járj. És az ember jár. Lázár, jöjj ki. És Lázár kijön a sírból. És azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy ezekben a végső időkben Isten a fiú által szólt hozzánk, aki által a világot teremtette, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Na, a zsidókhoz írt levél szerzője, ő is gondolkodott egy-két órát, hogy ki ez a Jézus. És azt mondja, hogy a szavával fenntartja a mindenséget. Ez az ige. De a görög gondolkodásban az a szó, az ige, a logosz, ez nem pusztán egy nyelvtani kifejezés. A görögök azt kutatták, hogy mi az oka mindennek, miért vagyunk itt, honnan jövünk. Természetesen nem minden görög. A görögöknek egy jelentős része a történelmük végére már nem hitt a saját isteneiben sem. Az istenek ilyen mesebeli lények voltak, jobb, hogyha jobban vagyunk velük, mint hogyha nem, de egy csomóan közülük már ateisták lettek, ott jelent meg először az a filozófiai irányzat, amit ateizmusnak nevezünk. Egy csomóan közömbösek voltak, mint ahogy ma is. Valami biztos van, de hát kit érdekel? Menjen a biznisz, ez a lényeg. Csináljuk a vállalkozást, csináljuk a gyereknevelést, bemegyünk a melóhelyre, ez érdekelte őket. De voltak néhányan, akik azt mondták, hogy jó, de honnan jön mindez? Hát valami oka biztos van annak, hogy itt vagyunk. Valaki ezt létrehozta, hát az istenek, de próbálták valahogy filozófiailag megfogni, hogy mi az oka az egész világnak. Na ez volt a logosz. Mi az értelme? Ha neked kellene elkezdeni a világ legfontosabb történetét, mit mondanál? Ez az egyik kérdés, ezen érdemes elgondolkozni. Milyen érzéseket kelt benned, ha arra gondolsz, hogy Jézus mindennél előbb létezett, és te kapcsolatban vagy vele? Otthon a saját csendességedben vagy, majd hogyha a házi csoportok indulnak, akkor ezen érdemes elgondolkodni. Milyen érzéseket kelt benned ez? Jézus mindennél előbb létezett. Nem fog kétségbe esni. Bármi történjék is az életedben. Mind a négy evangélistának megvolt a maga célközönsége, akiknek írták az evangéliumot. A Biblia szerzői azok rendkívül tudatos írók voltak. Soha ne úgy képzeljük el az egyes bibliai könyvek keletkezését, hogy ültek üres papírral az íróasztaluk mellett, egy jól kihegyezett tollal, meg tintával, meg az éppen finomra csiszolt pergament tekercsel, ami egyébként nagyon drága volt, És arra vártak egy ilyen nagyon ihletett pillanatban, amikor már-már a mécses is kialudt ott az íróasztalukon, de ők azért még vártak, hogy hát, ha Isten egyszer csak szól, és ők készek legyenek, azt gyorsan papírra vetni. Ez egy ilyen teljesen mesebeli, romantikus elképzelés. A valóság az, hogy amit megértettek, hallottak, amit a szívükben megértettek, hogy Isten ezt mondja, azt átgondolták, megszerkesztették, és üzenet értékűen akarták azt papírra vetni. Üzenni akartak. Minden egyes írásmű, ami keletkezik ezen a világon, ha csak valamennyit is ad magára a szerzője, akkor azzal üzenni akar. Na hát a négy evangélium négy szerzője biztosak lehettek benne, hogy rendkívül tudatos írók voltak. Máté honnan indít? Azt mondja, hogy én bizonyítani akarom a honfitársaim számára, a zsidók számára, hogy Jézus a szent iratok megígért messiása, hogy ő Ábrahám és Dávid fia. Ezért kezdi egy nemzetségtáblázattal. Nem azért, hogy bosszantsa a későbbi olvasókat, hogy ez meg minek ide, hanem azért, mert ebből a zsidó olvasók megértették, hogy tényleg Jézus Ábrahám és Dávid fia a megígért messiás. Mit csinál Márk? Püf, bele a közepébe, egy dráma. Minden onnan indul, hogy megjelent keresztelő János a pusztában, és már 14 fejezettel később ott is vagy, hogy Jézus a Golgotán kimondja, hogy elvégeztetett. Márk arra fókuszál, hogy mi történt, események egymás után. Ezt csinálta Jézus, ment, tanított, vacsorázott, és a többi. Mire fókuszál Lukács? Mint egy hamisítatlan tudós, egy orvos és történész. Azt mondja, hogy hát engem az érdekel, hogy a szemtanúk miről tesznek bizonyságot. Mint ma egy oknyomozó újságíró. És azt mondja, hogy elmentem és utána jártam, és beszéltem Máriával és Erzsébettel, és beszéltem a rokonságaikkal, meg az utcabeliekkel, és leírom a születéstől kezdve, hogy kicsoda ez a Jézus. Hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen, az egész római pogányvilág számára is, hogy ő a megígért messiás. Mit tesz János? János is igazítja az evangéliumot a környezete szükségéhez. És ez a második gondolat, erről még néhány percet szeretnék beszélni, és jövő héten folytatjuk. Mind a négy szerző igazítja az evangélium győzelmi öröm üzenetét a környezetének az érdeklődési köréhez. Máté a zsidóságéhoz, Lukács a római pogányvilágéhoz, János pedig a görögös gondolkodásmódhoz. Az első századnak a kereszténységébe beszüremkedett egy olyan egész világértelmezés, egy világkép, amit később gnózisnak nevezett el a történettudomány. Nyilván ezt ők akkor nem így nevezték, és nem is így gondoltak rá, hanem ugyanúgy, mint ahogy ma számos világértelmezéssel találkozhatunk kint az utcán, és az emberek a saját világértelmezésüket kérdés nélkül megosztják velünk. Az, hogy ők éppen miben találták meg az életük értelmét, vagy mi az a módszer, amitől most örömöt, boldogságot, fiatalságot, kiegyensúlyozottságot, békességet várnak. A gnózis gondolata attól volt a kereszténységre az első században olyannyira veszélyes, hogy megtévesztésig hasonlított az evangélium üzenetére. Mert hogy úgy szólt a gnózis alapján az úgynevezett gnosztikus tanítás, a gnózis az tudást jelent, beavatott, titkos tudást, arról szólt, hogy hát valamikor régen az emberek ilyen tiszta lények voltak, tiszta szellemi lények, és aztán egy súlyos bukás következtében büntetésként anyagi testük lett. Ezért vagyunk tehát itt, ebbe a bűnös, vágyakkal, kívánságokkal terhelt testbe bezárva. Ám, hogyha valaki felismeri, hogy ő valójában egy tiszta szellem, és oda megy a másik bűnös, testbe zárt, szerencsétlen, bukott emberi lényhez, akkor, ha elmondja, hogy valójában te vagy önmagad Istene, figyelj, hogy jelenik meg ma ez a 21. század gondolkodásmódjában, ha felismered magadban azt a rejtett tiszta szellemet, hogy valójában te egy isteni lény vagy, tulajdonképpen Isten, akkor megszabadulsz. És itt ketté ágazott a gnosztikus tanítás, és az egyik azt mondta, hogy tehát ezzel a testtel nem kell foglalkozni. Bármit tehetsz, a lényeg, hogy a szellemed tiszta maradjon. Van egy feleséged, mellette állandóan bordélyba jársz, vagy hívod az eszkort szolgálatot magadhoz? Nem gond! A tiszta szellemedet nem tudja semmi beszennyezni, ez érintetlen. Úgy esik jól, hogy minden nap leiszod magadat, vagy szétzabálod? Nem baj! A szellemedet ne érintse meg semmi. A gnosztikus tanításnak a másik ága az éppen az ellenkezője lett, hogy addig kell sanyargatni a testet, amíg ez a tiszta szellem ez magára nem talál. És eljönnek a fény küldöttei, a fény hercegei, akik felébresztik majd egymást. De hát kik ezek? Hát, azok a nagyon titkos tudásnak a beavatott ismerői. És hát valakinek a környezetében éppen mindig volt egy ilyen, aki akár busás haszon reményében elmondta, hogy hogy kell felébredni és felismerni önmagadban az Istent. Megdöbbentően sok a hasonlóság a 21. század nagy világértelmezéseivel kapcsolatban. Nézd meg egy szientológiai egyházat. Ugyanezt mondja. Lehet, hogy időnként eltér valahol, nyomokban, de a lényege ugyanez. Van egy titkos, beavatott tudás. Ennek vannak képviselői. Ha őket megismered, és öntudatra ébredsz, felébredsz, akkor felismered, hogy valójában te vagy önmagad Istene, a sorsod kovácsa, a saját jövőd letéteményese. Igaz? Ismerősek ezek? Ugyanaz, 2000 éve. Miért mondtam el ezt ennyire részletesen? Azért, mert János ezek között, az emberek között élt. És az evangéliumát az ő gondolkodás módjukhoz igazította. Nem azt mondta, hogy ezzel nem kell foglalkozni, hogy gyerekek, ez hülyeség. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy nézzétek meg, hogy mi az igazság. Hogy a valódi üzenet, hogy a valódi világosság, ezért beszél ennyit a világosságról, az Jézus, aki ott volt a teremtésnél, egy Isten létezik, nem több, és ez az Isten, a teremtő szó, a világ mindenség oka és célja, ő az értelme. És nem várni kell majd a fény hercegére, hogy eljöjjön, pláne nem te vagy az, barátom, és pláne nem az, aki pénzt kér azért, hogy hogyan ébresszem fel téged, hanem ő az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. És pláne nem igaz az, hogy a testet meg a szellemet mesterségesen szét kell választani, hiszen ez egy. És János vitatkozik, és küzd, és harcol az igazságért. És ez válogatta szét, ez választotta szét az őskeresztény gyülekezetben a tévtanításban hívőket, és a Krisztusban hívőket. Ez az egy mondat. Az ige testé lett, és közöttünk lakott. Ez megválasztotta, hogy ki az, aki gnosztikus, és ki az, aki keresztény. Azért mondtam el mindezt, mert az evangélium mindig Jézust helyezi a középpontba, és mindig rugalmasan idomul a környezetéhez. Ez számunkra az evangélium átadásának a lényegét jelenti. Az evangélium átadásának két sarokpontja van. A saját megtapasztalásaid Jézusról, és a környezetednek a gondolkodásmódja. Ezt a kettőt kell egy lapra hozni. Nem mondhatod azt a kollégádról, a szomszédodról, a rokonodról, hogy hát ennek úgyis mindegy, ez úgy gondolkodik, hogy az veszett fejszenyele. Mert hogyha János megtette ezt a rendkívül komoly ilyen belső harcot, hogy hogyan hozza közel az evangéliumot a saját környezetéhez, akkor mi sem tehetünk másképp. Mi sem tehetünk másképp. Hogyha az evangéliumot úgy tudjuk közelebb hozni az emberekhez, hogy gyere el, és töltsünk együtt kolbászt, és együk is itt meg, és ígyunk hozzá egy kis forralt bort, hogy lássák meg, hogy nem ufók vagyunk, mint ahogy a környezetünk ezt sokszor gondolja, akkor így kell hirdetni az evangéliumot, de nézzétek, mit mond János. Az első levelében így kezdi, ami kezdettől fogva volt. Ez Jánosnak egy fontos dolog volt. Ő kezdettől fogva volt. Amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. János nem a levegőbe beszélt. Ő azt mondta, hogy én láttam, hallottam, tapintottam, ismerem Jézust, aki a világ kezdetétől fogva van. Nézzétek, milyen megtapasztalásai voltak Jézussal kapcsolatban. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott. Arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. János ott volt a hegyen. Látta, amikor Jézus Istenként állt ott előtte. Aztán egy bájos párbeszéd az evangélium végéről. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ez János, aki a vacsorán ráhajolt a keblére. Annyira sokszor hallottuk már ezt a gondolatot, nem? János a saját evangéliumában nem nevezi meg magát, nem mondja, hogy én, aki írom ezt, János vagyok. De úgy hivatkozik önmagára újra és újra, hogy a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez milyen jó már, úgy gondolt magára, hogy én az vagyok, akit az Úr szeret. És az utolsó vacsorán Jézus mellkasára hajtja a fejét. Na most. A vezetőségben nagyon jó barátok vagyunk. Mind a hatan teljes bizalmát élvezzük a másik öt embernek. Amikor elmegyünk majd a vezetőségi hétvégére, az egyszerre lesz istenkeresés, egyszerre lesz nagyon komoly vezetői munka, és egyszerre lesz baráti közösség. De ugye elgondolkodtam, hogy milyen mélységű kapcsolat kell ahhoz, hogy mondjuk én valamelyiküknek is a mellkasára hajtsam a fejemet. Lehet, hogy kipróbáljuk. Most János evangéliumának gyakorlása következik. Na most képzeld el, ott volt a mester, az abszolút vezető. És János ott egy ennyire kifeszített helyzetben, amikor már Jézus elfogatásának a szele már közeledett hozzájuk, és ott a mellkasára hajtja a fejét. Tehát az, akinek a szavait majd olvasod, mert kérlek, hogy olvasd hétről hétre, haladj az ige hirdetés sorozattal együtt, vagy előzd meg, aztán gyere vissza, aztán olvasd keresztbe, Kasu. Ez a János ilyen mélységű kapcsolatban volt Jézussal. Oda merte hajtani a mellkasára a fejét, látta őt Istenként, amikor a ruhája elváltozott, együtt boroztak, együtt ettek, ittak. És hadd fejezzem be azzal, hogy Jézus maga mond egy nagyon komoly igazságot. És erre hívlak benneteket. A bizonyságod, amit a környezetednek tudsz tenni, az soha nem fogja tudni meghaladni a hitedet. Soha nem fogsz tudni extravagánsabb, szebb, jobb bizonyságot tenni, mint amilyen a Jézussal való valóságos, személyes kapcsolatod. Ezért aztán, hogyha úgy akarsz bizonyságot tenni, mint János, hogy abban élet legyen, az életszerű legyen, az a saját személyes megtapasztalásaidról szóljon, ehhez bizony kapcsolatban kell lenned Jézussal. És úgy keresni őt, ahogyan eddig még nem. Mert nézzétek, maga Jézus ezt mondja Nikodémusnak. Bizony, bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk. És amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Amit tudunk, és amit láttunk. Erről beszélt Tóth Tomi is 2 hete. Azt mondta, hogy az egy dolog, hogy találkoztál egyszer Jézussal, de szoktál vele találkozni? Ugye így hangzott a kérdése. Ahhoz, hogy a Trinity betöltse a küldetését, írd föl azoknak a nevét, akik ott vannak a környezetedben. És kezdj el gondolkozni azon, hogy hogyan tudnád az ő helyzetükhöz igazítani a te evangéliumodat. A te evangéliumodnak mik a sarokpontjai? Jánosnak az volt az egyik sarokpontja, hogy Jézus az én barátom és megváltóm kezdettől fogva van. És a gnosztikusoknak beszélek úgy, hogy ők is megértsék. A te evangéliumodnak, amit te élsz át Jézussal, mik a sarokpontjai, és mik a környezetednek a szükségei. Ha ez a kettő találkozik, ott az üzenet célba ér. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni, aztán pedig dicsérjük az Urat, és úrvacsorai közösségben leszünk azzal a Jézussal, aki kezdettől fogva van. Köszönjük, Jézus, azt a biztonságot, amit te jelentesz számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy nem történhet olyan az életünkben, amivel te ne találkoztál volna már. És köszönjük, hogy te nem távolról szemléled ezeket az eseményeket, hanem közelről, mert olyan főpapunk vagy, aki meg tudsz indulni a mi erőtlenségeinken. Kérünk, Urunk, hogy jöjj közel hozzánk. Kérlek, Uram, minden egyes lélekért itt ebben a teremben, hogy ebben az előttünk álló évadban adj új kijelentéseket, adj új felismeréseket. Add, hogy olyan oldaladról ismerjünk meg téged, amilyenről még nem ismerünk. És kérünk, Urunk, tegyél bennünket sokkal felkészültebb küldöttekké. Add, hogy a bizonyságaink hozzá illeszkedjenek azoknak a körülményeihez, akiknek beszélünk. Engedd meg, Urunk, hogy a mi bizonyságunk célba érjen, és hadd láthassunk sok megtérést a te nagy és hatalmas nevedben. Amen.